Tisztelt gyülekezet, kedves jelenlévők! A 16. századi reformáció csaknem fél évszázados indulására emlékező istentiszteletünk alapigéjéül Pál apostol Tituszhoz írt leveléből választottam ígét, ahogy a meghívón is láthattuk. Szeretném idézni, olvasom Pál apostol Tituszhoz írt leveléből a második fejezet első versét, amely így hangzik. Tehát Pál apostol Tituszhoz írt levele második fejezetéből az első verset idézem. Te pedig azokat szóljad, melyek az egészséges tudományhoz illenek. Érdekes, hogy Pál apostol egy másik munkatársához, Timóteushoz egészen hasonló felhívást intézett. A Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 13. verséből így idézem, az egészséges beszédeknek példáját megtartsd. Tehát ez két felhívás, amely tartalmilag, gyakorlatilag azonos. Az egyik azt mondja, hogy azokat szóljad, amelyek az egészséges tudományhoz illenek. A másik pedig azt mondja, hogy az egészséges beszédnek példáját megtartsd. Ez egy különleges kifejezés, hogy egészséges tudomány, egészséges beszéd. És vajon miért éppen ezeket az igéket idézzük most a reformáció emlékünnepén? Azért, mert ha valahogy nagyon tömören akarnánk összefoglalni vagy meghatározni, hogy mi volt a 16. századi reformáció lényege, annak a fordulatnak a lényege, amit hozott, akkor azt mondhatnánk, hogy a reformáció az egészséges tudományt, az egészséges beszédeket, így is mondhatnám, az egészséges kereszténységet állította a középkori teológia és a középkori vallásosság helyébe. Akik elfogadták, azoknak az életében tényleg egy óriási fordulat következett be e tekintetben. De ahhoz, hogy ezt a meghatározást megértsük, ahhoz ki kell fejtenünk ennek a bibliai fogalomnak a jelentését, hogy egészséges tudomány, egészséges beszéd. Egyébként pontosan ugyanaz a jelző itt, mint amit a testi egészségre is alkalmaz ugye a Biblia eredeti nyelve, a görög nyelv. Tehát ezek szerint van testi egészség, és van a teológiában egészséges tudomány, és van az igehirdetésben egészséges beszéd, és nyilván létezik ennek az ellenkezője is. Maga a Szentírás is utal erre, és szeretném idézni a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetéből a 3. verset, amely így hangzik. Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit, és a kegyesség szerint való tudományt, és így folytatódik tovább. Tehát van ilyen, hogy valaki másként tanít az egészséges tudományhoz, az egészséges beszédekhez képest, és milyen kifejezésekkel próbálja közelebb hozni, vagy magyarázni ezt, hogy egészséges tudomány, egészséges beszéd, így mondja, ha valaki másként tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit. Ezek szerint mi a mérce, amihez képest egészséges egy teológia, vagy egészséges egy igehirdetés, vagy pedig egészségtelen? A mérce a Jézus Krisztus tanítása és a Jézus Krisztus beszédei, úgy, ahogyan az evangéliumok azt megörökítik. Ehhez képest valami egészséges, vagy pedig valami egészségtelen. De van itt még egy kifejezés, és ez a másik kifejezés így hangzik, és a kegyesség szerint való tudományt. Helyesebb lenne így fordítani az Isten félelem szerinti tudományt. Nagyon gyakran az Isten félelemnek megfelelő eredeti bibliai szót kegyességnek vagy jámborságnak fordítják. Csak hogy mi lenne ezeknek a kifejezéseknek a tartalma, hogy kegyesség vagy jámbosság, ugye ez mindannyiunk számára homályos. Ráadásul még ellenérzéseket is keltenek ezek a kifejezések, mert amikor azt halljuk, hogy kegyesség, akkor kegyeskedésre gondolunk, valamiféle ilyen külsődleges képmutató vallásosságra nagyon könnyen, a jámborságra egy kicsit ilyen hasonlóra, vagy valami együgyűségre, ugye, tehát ezek nem szerencsés visszaadásai. Az Isten félelem mögött nem szeretek szó szerint idézni görög szavakat, de most azért mondom, mert van értelme, euszebeja, ez a új szövetségi görög kifejezés. És ezt, ha egészen szó szerint fordítjuk le, akkor az a jelentése, hogy jó félelem. És akkor az ember mindjárt elgondolkozik, hogy ahogyan van egészséges és egészségtelen tudomány és beszéd, ezek szerint van, a rossz félelmet mindnyájan ismerjük, a félelem egy teljesen negatív fogalom az életünkben, és úgy is találjuk a Bibliában, hogy a bűneset után jelent meg ez a bizonyos rossz félelem, ez a negatív félelem az ember életében. De ezek szerint nem csak rossz félelem van, hanem jó félelem is létezik. Ugye úgy kezdődik, hogy euszebeja, ugyanúgy, mint az evangélium, euangelion, ugye, ami azt jelenti, hogy jó hír. Tehát ez a jó félelem. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mi a jó félelem. Amikor látunk valami egészen fenségeset, tökéleteset, úgyhogy szinte beleborzongunk, hogy ez milyen nagyszerű, milyen tökéletes, akkor ugye azt szoktuk mondani, ez félelmetesen tökéletes, ez félelmetesen szép. Tehát a jó félelem az a megrendültség, az a félelemmel vegyes csodálat és tisztelet, amit a rendkívül tökéletes, rendkívül nagyszerűvel szemben érez, vagy tapasztal az ember. És azt mondhatjuk, hogy az Isten félelem az egy alapfogalom, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. És azt kell mondanunk, hogy így is kell lennie. Mert a Biblia úgy mutatja be Istent, hogy ő az, akinek abszolút végé, és ember számára végére mehetetlen a bölcsessége, úgy mutatja be, mint aki erkölcsileg tökéletes, és akitől minden élet és minden függ, tehát mindenható. És ha az ember arra gondol, hogy egyetlen személyben ez mind együtt van, a mindenható hatalom, a végére mehetetlen bölcsesség és az erkölcsi tökéletesség, akkor megkérdezem, mit érezhet az ember vele szemben? Csak ezt a bizonyos jó félelmet, ezt a megrendült csodálattal és tisztelettel teljes félelmet. Ugye már a klasszikus görög irodalomban is az euszebeja az a vallásosságra vonatkozott, speciálisan az Istenek tiszteletére, és volt meg egy nagyon érdekes jelentése, gyermeki tisztelet a szülő iránt. És ugye a Bibliában ez a kifejezés egyedül az egyetlen létező, teremtő, fenntartó és megváltó Istenre vonatkozik, és milyen érdekes ez a jelentése is, hogy gyermeki tisztelettel nézni fel az Istenre. Mondhatnánk, hogy a tanuló státuszban, tanuló viszonyban viszonyulunk Istenhez, mint a gyermek a szülőhöz, és ez az Isten félelem fogalmának a tartalma, ami mind az Ó, mind az Új Szövetségben megvan. És egy kis szójátékkal azt mondhatnánk, hogy a jó félelem kiűzi a rossz félelmet. Ha valaki erre az Istenre így tekint fel, akkor az mindenféle negatív félelemtől megszabadul. Mert benne megtalálja a megnyugvást, benne megtalálja a biztonságot, benne megtalálja a fejlődést, és szabaddá válik minden mástól. Tehát akkor látjuk, hogy a Biblia hogy fogalmaz. Azt mondja, hogy egészséges tudomány, egészséges beszéd, ennek a mércéje, ami Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédei, avagy az Isten félelem szerinti tudomány. Tehát a Biblia szerint az istenfélelem nélküli teológia, vagy az istenfélelem nélküli igehirdetés, az nem egészséges tudomány és nem egészséges beszéd. Mert ha egy ilyen Isten létezik, akkor, hogy így mondjam, az az egészséges, az a normális, az a reális, hogyha az ember ezzel a jó félelemmel viszonyul hozzá. És rögtön tegyük fel azt a kérdést is, na de honnan ismeri meg az ember Istent ilyennek? Csak is az ő beszédéből, a saját önkinyilatkoztatásából. És akkor, hogyha az Isten egy tökéletes lény, akkor a beszéde is tökéletes, igaz? Mert tökéletesnek a beszéde tökéletes. Akkor az embernek az Isten félelme Isten személyére és a beszédére egyaránt kiterjed. Nem lehet a kettőt elválasztani. Akkor ugyanezzel a megrendült tisztelettel és félelemmel viszonyul a beszédéhez, mint magához, Istenhez. Akkor ez az Isten félelem, ez a gyermeki tisztelet visszatartja arról, attól, hogy bármit belemagyarázzon az ő beszédébe, hogy ahhoz hozzátegyen vagy elvegyen, akkor Isten személyét és az Istennek a beszédét ezt ezzel a jó félelemmel kezeli, és így viszonyul hozzá. És akkor mindjárt ott is vagyunk, hogy a 16. századi reformációban mi volt a csodálatos. Pontosan az történt, hogy a valódi Isten félelemnek, ami Urunk Jézus Krisztus tanítása és példája szerinti Isten félelemnek, ennek a jó félelemnek a felfedezése megszabadította őket a félelemmel megkötözött, a félelemmel terhes korábbi vallásosságtól. Hogy ez mekkora forradalom volt, és mekkora változás, azt mi ma alig-alig tudjuk felfogni. Mert szeretném megkérdezni, hogy mi is jellemezte a reformáció mozgalma előtt a középkori vallásosságot. Hát a rossz félelem átjárta. Mert félt az ember az Istentől, félt az ember a kárhozattól, amit örök gyötrelemnek, véget nem érő testi szenvedésnek értelmezett. Félt a tisztító tűztől, hiszen a reformáció indulásánál is, ugye pont ez volt az utolsó lökés, hogy az emberek tisztító tűztől való félelmére alapozva, ugye történt a bűnbocsátó céduláknak a pénzért árusítása, ami ellen Luther felemelte a szavát. És az ember nem volt közvetlen útja az élő Istenhez, hanem tárgyak, szent helyek, erekjéken keresztül tisztelte az Istent. És állandóan rettegett azért, hogy elég jó cselekedetet tud-e megvalósítani, és eleget vezekele, hogy megszabadulhasson a kárhozattól, a tisztító tűztől, és üdvözülhessen. Én szeretnék Luthernek a saját önélet rajzi jellegű visszaemlékezéseiből néhány sort idézni, hogy milyen volt ez a rossz félelemmel terhes középkori vallásosság. Azt idézném talán legelőször, hogy milyen félelem hatotta át Luthert is, mint egy lelkiismeretes szerzetes. Noha egy tudós ember volt, egy képzett ember volt, de ez a vallásosság őt is megkötözte. Azt írja, rettegtem a haragvó Isten ítéletének napjától és a kárhozattól. Azért mindenféle segítséget kerestem. Segítségül hívtam Máriát és Szent Kristófot. De minél többet fáradoztam, annál inkább bálványimádóvá lettem. Krisztust nem láthattam, mert a skolasztikusok, a középkori teológusok arra tanítottak, hogy a bűnbocsánatot és üdvösséget egyedül saját jó cselekedeteink révén remélhetünk. Aztán azt is írja, szinte eszelősen és betegesen rabja voltam a régi babonának, testem és egészségem nagy kárára. Az éjszakákat átvirasztottam, böjtöltem, imádkoztam, korbácsoltam és kínoztam testemet, hogy az engedelmesség parancsát betöltsem és tisztaságban éljek. Télen majdnem megfagytam a miséken. Ilyen balgatagon akartuk testünket legyőzni, a túlzásba vitt virrasztásokkal és fagyoskodással. A legszigorúbb télben is csupán egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy majd megfagytam. Én, dr. Luther Márton, bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. Aztán egy másik helyen pedig arról ír, hogy mivel nem volt közvetlen útha az élőisten, ez is nem is volt ismert az élőisten úgy, ahogy a kinyilatkoztatásában ő saját maga bemutatkozik, azért mindenféle tárgyi tiszteleten keresztül közelítettek Istenhez. Például ilyeneket ír. Akkor még nem ragyogott az evangélium fénye. Most szégyenkezünk, ha elgondoljuk, hogy mi mindent imádtunk, amit erekjeként mutogattak. Dicsekedtek azzal is, hogy Szent Mihály főangyal szárnyával van tolluk. A menci püspök pedig azzal büszkélkedett, hogy neki van egy kis lángocskája annak a csipkebokornak a tüzéből, amely Mózes előtt lángolt. Spanyolországban, Komposztellában mutogatják azt a zászlót, amely Krisztus kezében volt, mikor a poklokra alászállott. Mutogattak még tövis koronát, szegeket a keresztből, sőt Máriától való tejet is. Ugye gondoljuk meg, hogy milyen megrendítő, hogy ebből a középkori vallásosságból, ebből a rossz félelemmel terhes középkori vallásosságból a reformáció mozgalma kijött az evangélium világosságára. Ezt a fordulatot mi ma innét alig tudjuk felfogni vagy értékelni. És ugye ez volt az Isten félelem, amit Luther Márton annyira hangsúlyozott, az élő Istennek a személye iránt, de ugyanúgy az ő beszéde iránt, az ige iránt. Én két rövid idézettel szeretném csak érzékeltetni, hogy Luther milyen tiszteletet érzett Isten beszéde iránt. Idézek egy részletet, ami 1539-ben megjelentették német nyelven írt műveinek az összesített kiadását. Luther először tiltakozott ellene, aztán nagy nehezen belement, de mindjárt megértjük, hogy milyen érveléssel tiltakozott ellene, és hogyan ment bele. Azt mondta, sem a zsinatok, sem az egyházatyák, semmi nem fogunk olyan jól írni, még a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem, mint ahogy a Szentírás, vagyis Isten maga írt. Isten és az ő beszéde között ilyen szoros volt a kapcsolat Luther számára. Aztán azt írja, a prófétákat és az apostolokat a szószékre kell ültetnünk, hogy lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, és nem nekünk kell beszélnünk az ő fülükbe. Aztán ezt írta, hát jó, legyen meg, hogy kiadják a műveit. Csak egy szíves kérést még, ha valaki megszerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok megakadályozzák őt, hogy magát a Szentírás tanulmányozza. Mert az élő Isten és az ő beszéde följebb való minden emberi írásnál. És aztán ezt írta, hogy ha valaki az írást így olvassa, azt mondja, rájössz majd, milyen állott és avas íze lesz ezután az egyházatyák könyveinek. Ha eljutottál idáig, bizvást remélheted, hogy jó úton vagy afelé, hogy igazi teológus váljék belőled. Tehát azt mondta Luther, addig nem lesz belőled igazi teológus, amíg nem az Isten félelem szerinti tudományt követed. Amíg nem így látod az Istent, és nem tiszteled vele együtt az ő beszédét, amíg nem ezt a gyermeki tiszteletet, ezt a gyermeki feltekintést, és ezt a félelemmel vegyes szent tiszteletet érzed Isten iránt. Igazán nem tudtam, hogy a kórus hogy állítja össze a programját, de pont ezelőtt a beszéd előtt a szent vagy éneket énekelték. Majdnem azt mondanám, hogy hallgassuk meg még egyszer. Mert szóval az istenfélő ember ilyen érzésekkel, amit ez a zene is kifejez, így viszonyul az Istenhez. És az nem egészséges tudomány, nem egészséges teológia, nem egészséges tanítás, és nem egészséges beszéd, de amely az Istenre nem így tekint föl, és az Isten beszédét nem így tiszteli. És végül szeretném megkérdezni, hogy miért időszerű, hogy ezeket a gondolatokat felvessük, felelevenítsük. Azt mondhatjuk, és ezt én nagyon szomorúan mondom, de reálisan is tényszerűen, hogy a mai kereszténység, és ezen belül különösképpen a mai protestantizmus, amely pedig a reformáció mozgalmából indult, hozzáteszem tisztelet a kivételnek, elvesztette, elhagyta ezeket az egészséges beszédeket, ezt az egészséges tudományt, ezt az istenfélelem szerinti tudományt, és ez felettébb fájdalmas. Ugye ez a folyamat azzal kezdődött, hogy mikor jött az felvilágosodás, az újkori racionalizmusnak a mozgalma, akkor valami öbbenetes módon az emberi tudomány került az isteni tudomány fölébe. Ugye így jött létre az a fajta irányzat, amit ma így emlegetünk, hogy történetkritikai írásmagyarázat. Mert ugye az ultraracionalizmus, ami létrejött, ugye, ami egy ellenhatása volt, rögtön, hadd tegyem hozzá, van egészséges racionalizmus. Az egészséges racionalizmus az istenfélelem, meg az Isten igéje tisztelete. A túlzó racionalizmus az, amikor az ember azt mondja, amit én tapasztilag megismerni tudok, amit én az általam ismert törvényekkel megmagyarázni tudok, ami az én fejembe és tudományomba belefér, az van, azon kívül nincs. Ugye ez az emberi hübrisz, ez az emberi magabiztosság, amikor az emberi ész és az emberi tudománynak az ítélete kerül az Isten kinyilatkoztatása, az Isten egészséges tudománya fölé. És sajnos ebbe a betegségbe esett bele nagy részt a protestáns teológia, főleg az úgynevezett tudományos teológia szintjén. Miért cserélné föl az ember az egészséges tudományt, az egészséges beszédeket, ha mi Urunk Jézus Krisztus tanítása szerinti tudományt valami sokkal, sokkal gyengébbre, zavarosabbra és bizonytalanra, és sajnos mégis ez esett meg. És arra szeretnék még rámutatni, hogy tulajdonképpen ebben is profécia teljesedik, és ez elég döbbenetes felismerni, hogy ott van 2000 éve az írásban, és még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, de nagy részt nem kerülte el ennek a proféciának a beteljesedését a kereszténység, illetve a protestantizmus, hanem pontosan beleesett ebbe a csapdába, és beteljesítette azt, amit Pál apostol 2000 évvel ezelőtt leírt. Pál apostol Timóteushoz írt második levele, 4. fejezetéből idézem, a 3. és a 4. verset. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Ugye ez nem valami pongyola veszély, azt akarom, mert beteg a fül. Már a fül nem hall jól. És azt mondja, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Lám, megjelenik megint az egészséges tudomány kifejezés, és amikor azt mondja az apostol, hogy lesz ilyen idő, akkor nem kérdéses, hogy melyik időre utal, mert előtte a 3. fejezet 1. versében azt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tehát nem a saját koráról mondja, hanem azt mondja, lesz idő, eljön az az idő, és ez kétségtelen az utolsó napok nehéz ideje, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaink szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert beteg a fülük, nem hall jól a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Szeretném megkérdezni a tisztelt jelenlevőket, mit tapasztalunk? Az emberek mit hallgatnak ma szívesebben? A meséket, vagy az egészséges tudományt, az egészséges beszédeket, ami Urunk Jézus Krisztus beszédeit a maga valóságában? És megkérdezem, az Isten félelem jelen van a mai átlag jellegzetes keresztény vallásosságban? De magunknak is feltehetjük a kérdést, az én vallásosságunkban jelen van ez az egészséges, reális Isten félelem? És kiterjed ez az Isten félelem az Isten beszédére is? Hogy az Isten beszédét úgy tiszteljük, mint őt magát. És meg bennünk van ez a gyermeki tisztelettel feltekintés az Istenre. Mert ha ilyen Isten létezik, mint egyetlen teremtő, fenntartó, megváltó, akkor nincs más. Akkor őrá így kell feltekintenünk. Akkor ezzel a jó félelemmel kell hozzá viszonyulnunk, hozzá is a beszédéhez. És én úgy gondolom, hogy ezt mindnyájan fel tudjuk mérni, hogy ma, amikor a mi korunkban jellemző ez, hogy az egészséges tudománynaktól való elfordulás, és a mindenféle hagyományhoz, szokáshoz, meséhez odafordulás, nem is vizsgálva azt, hogy mi a tartalma, vagy mi az értelme, vagy mi az igazsága annak, akkor megértjük, hogy miért szól a Krisztus visszajövetele előtt élő emberiséghez és kereszténységhez. Az isteni felhívás így, ahogy Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse megörökíti, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Azt mondhatom, a legnagyobb hiányosságára mutat rá korunk vallásosságának. Ez az egészséges vallásosság hiányzik, az Isten félelem. Tehát hihetetlen érzékeny ez az üzenet, pont a dolog közepébe vág, féljétek az Istent. Ez hiányzik a ma vallásosságából és kereszténységéből, és csak az az egészséges, ha ez a jó félelem, ez a valódi Isten félelem, ez a gyermeki tisztelet és tanulókészség az Isten iránt jelen van a vallásosságunkban. Ezért becsüljük a reformáció mozgalmát, és csak nem az 500. évfordulón azt mondhatjuk, új reformációra van szükség. Mert tényleg beteljesedhető, az egészséges tudományt el nem szenvedik, és a mesékhez fordulnak oda. És ezért jöjjön újra a reformáció, jöjjön újra vissza az Isten félelem, és az Isten beszéde iránti tisztelet. És ez az, ami a ma emberének a nagy szükséglete, és ez az, amit munkálnunk kell. Szeretném még a beszédem végeztével megemlíteni, hogy a mi főiskolánk, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola pontosan ezt tekinti a céljának, hogy az egészséges tudományt képviselje, ami Isten félelemre és az Isten beszéde tiszteletére épül. És mivel ma jelen van a főiskolánknak egy tanára, aki rész munkaidőben a főiskolánkon is tanít, dr. Dániel Zsenna, megkértük őt, hogy majd ő is szóljon néhány szót a reformációval kapcsolatos gondolatairól, de mielőtt ez megtörténnék, hallgassunk meg még zeneszámot. Thank you.
kívánok.
It's a pleasure for me to address you a few words about reformation.
Örömömre szolgál, hogy önökhöz szólhatok a reformációról ma este.
Maybe first a few words about what's going on in France.
Talán néhány szót arról is, hogy mi van a reformáció tekintetében Franciaországban.
Actually, 64% of the French population of Catholic origin, of background.
Tulajdonképpen 65% a Franciaország lakosságának katolikus.
And we can say that around 3-4% of the same population can be considered to be Protestant.
És összesen 3-4% a lakosságnak tekinthető protestánsnak.
So you can see that Protestantism has not really been developing in France.
Ahogy láthatjuk, a reformáció nem igazán fejlődik Franciaországban.
Actual statistics say that there are around 1.1 million Protestants.
Körülbelül 1,1 millió protestánsról számolhatunk be.
And these can be divided into three groups.
Három csoportra oszthatjuk őket.
Lutherans.
Luteránusok.
What we call the Reformed.
A reform.
That means Calvinists.
Calvinisták.
And then the evangelical.
És az evangélikusok.
Evangelical.
Yeah. So these three main groups of Protestantism can be visible in France.
Tehát ez a három protestáns csoport látható Franciaországban.
Protestantism in France is only the third religion.
Ez csak a harmadik vallásnak tekinthető.
After Catholicism and Islam.
A katolicizmus és az iszlám vallás után.
So what we can say is that the way that Protestantism has been developed in France is nearly the same that as in the rest of Europe.
Úgy mondhatjuk, hogy Franciaország ugyanolyan helyzetben van, mint Európa a reformáció fejlődése tekintetében.
The first major historic movement positive for the Protestants in France was when the King Henry IV.
Az első jelentős megmozdulás, amikor negyedik Henrik király
proclaimed what we call the Edict of Nantes.
Kijelentette. A Nanti ediktumot kiadta.
In 1598.
1598-ban.
This was to give some freedom of religion to Protestants.
Ez bizonyos szabadságot jelentett a protestáns hívőknek.
But when
vallási szabadságot.
But when King Louis the 14th, the Sun King came.
De amikor a nap király jött.
In 1685, by the Edict of Fontainebleau.
1685-ben.
He abolished that Edict of Nantes.
Eltörölte ezt a rendeletet. Ezt a Fontainebleau-i ediktumot eltörölte.
So this was not very positive, beneficial to Protestantism.
Tehát ez nem túlságosan pozitívan hatott a protestantizmusra.
And we can say, some historians say that Protestantism stopped at the Revolution, at the French Revolution.
És ahogy néhány történetíró mondja, a protestantizmus a francia forradalommal véget ért.
But this should not be a major problem for us.
De ez nem lesz nagy probléma számunkra.
What we can see is that Protestants, the Reformation brought many things that were positive for the world.
Azért láthatjuk, hogy a reformáció rengeteg pozitív dolgot hozott a világ számára.
In 1517, when Martin Luther gave his 95 theses,
amikor 1517-ben Luther Márton kifüggesztette a téziseit,
he thought that he would have support from the leadership of his church.
Azt gondolta, hogy és őszintén gondolta, hogy ő az egyháztól, ugye a pápától ő támogatást kap ezügyben.
To go forward with changing some things.
Hogy változni fognak a dolgok.
But he could not really have that support.
De nem igazán kapta meg ezt a támogatást.
But in spite of these things, we can see that there were many things that were beneficial to the world, the society.
De mindezek ellenére azt láthatjuk, hogy nagyon is hasznos volt ez a reformáció a világ számára.
The first main aspect that is worldwide known through history is righteousness by faith.
Az első nagy pozitívuma, amit a világ ismer, az a hitáltali megigazulás.
This really revolutionized the world.
Ez valójában megreformálta a világot.
Righteousness
forradalmasította.
That is, salvation comes by faith through Jesus Christ.
Hogy az üdvösség az Jézus Krisztuson keresztül hit által.
This was against what the fundraising about around indulgences.
Ez ugye ellentmond annak, amikor a bűnbocsádó cédulákat árusították.
The second thing that was very positive that Martin Luther brought forward is that is against religious subjectivism and stagnation.
A második pont, amit szintén Luther Márton hozott elő, ez a szubjektivizmus, illetve a megrekedés.
That is, people were called to read, to know by themselves.
Hogy az emberek ismerjék meg saját magukat.
And just not to put their trust in what other people tell them about religion.
Ne abba higgyenek, amit más emberek mondanak a vallásról.
That's why the Bible will be very important.
Ezért tartjuk nagyon fontosnak a Bibliát.
And we will find that this is the basis of progress in religion.
És ez a mi vallásos hitbeli fejlődésünknek az alapja.
Another aspect that was put forward was the universal priesthood of all believers.
A másik nagy hozadéka volt a reformációnak az egyetemes papság elve.
And some sociologists even think that this brought forward democracy or the principle of democracy.
És ez vezetett a demokrácia alapjaihoz is.
To avoid some few people to have to concentrate power.
Hogy elkerüljük azt, hogy néhány ember ragadja magához a hatalmat.
The theological teaching or principle of the universal priesthood brought forward this idea of democracy.
Mert hogy az egyetemes papság elve tudnélik az, hogy mindenki, aki hisz a Jóistenben, az a papságot betöltheti. Ez az elv érvényesült a demokráciában.
A major aspect that everybody knows about reformation is the sola scriptura principle, as it was said just previously.
A következő, amit meg kell, hogy említsünk, ahogy hallottuk is az előadásban, az a sola scriptura, vagyis az egyedül a szentírás elve.
Meaning that the Bible is the only support for faith.
Ami azt jelenti, hogy a Biblia az egyetlen támasza és alapja a hitnek.
For Luther, the Bible was a kind of constitution for the church.
Luther szerint a Biblia egyfajta alkotmánya volt a hitnek.
Believers were not supposed to look elsewhere to know what God wanted for them.
Hogy nincs szükség a hívőknek, hogy más felé nézzenek, másra tekintsenek, csak a Bibliára, amit az Isten szavára.
And this brought to some people the idea of a constitution.
És ez adta az ötletet a világ számára, hogy átformálják az alkotmányt.
And what we call the modern Western nations grasp that idea of having a constitution.
Ami a nyugati civilizációkban az alkotmánynak a megváltoztatásához vezetett.
And in that way the Bible influenced many Western civilization and constitutions.
És ilyen módon befolyásolta ez a bibliai elv a világi nyugati civilizációkat.
Another link that can be made between Reformation and our modern society is Christianity and religious liberty or religious freedom.
A másik szegmens, ami a világunkat érinti, az a vallásosság és illetve a vallásszabadság elve.
And because Luther said that by faith Christians were freed from any kind of subjectivism.
Mert Luther szerint az emberek szabadok, mindenféle szubjektivizmustól megszabadulnak.
This freedom, this liberty should be transmitted to all people.
mert ez a szabadság, ez mindenkire, mindenkinek részese. Mindenki részese ennek a szabadságnak.
Meaning that nobody should be imprisoned in mentally or spiritually.
Senkinek nem kell szellemileg, lelkileg börtönbe zárva lennie.
And when you read the teachings of Luther, you can see that religious liberty, freedom of conscience, are things that he drove from the Bible's teaching.
Amint olvassuk Luther írásait, tehát a vallásszabadság, what was the other one, religious freedom?
Religious freedom, freedom of conscience.
A lelkiismereti szabadság, ezt mind a Bibliából vette.
Belief or faith is a gift of God.
Mert a hit az az Isten ajándéka.
Faith cannot be transmitted from one person to another person.
Nem tudjuk átadni egymásnak a hitet egyik emberről a másikra.
So even if somebody says I don't want to believe,
még akkor is, ha valaki azt mondja, hogy én nem akarok hinni.
The Bible says that God has given that possibility of believing.
A Biblia azt mondja, hogy Isten a hit lehetőségét mindenki számára felkínálja.
That's why religious freedom should be given to all people.
Ezért a vallásszabadság mindenki számára adott.
But this is still a challenge in our modern society.
Ez az igazi lehetőség a modern társadalomban.
Some people have even seen a link between reformation and the fact that we have laws and even economics.
Van, aki látja a hasadékot a reformáció és a mai törvények, gazdaságok között.
And that's how some people have seen a kind of influence from reformation, the spirit of reformation through capitalism.
De vannak, akik úgy vélik, hogy a reformáció elmélete hatással van még a kapitalizmusra is.
A notion of work, duty, faithfulness, loyalty.
A munka tekintetében, a felelősség tekintetében a lojalitás.
These values were grasped from reformation.
Ezek az értékek mind a reformációból
Maybe
származnak.
It was not Luther's intention to create a new civilization.
Nem, Luthernak nem ez volt az elgondolása, hogy egy új civilizációt alkosson.
Maybe the idea of the reformation was not to create capitalism.
Az ő elképzelése nem az volt, hogy a kapitalizmusnak egy alapot vessen.
Because when we read Luther, we can see that his purpose was to talk of God's kingdom.
De amikor Luther írásait nézzük, akkor azt látjuk, hogy az ő célja az volt, hogy beszéljen Isten országáról.
Because if salvation is given by faith through Jesus,
mert az üdvözülés az hit által, Jézus Krisztus által adatik.
This salvation meant to bring people to God's kingdom.
És ez az üdvösség hozza az embereket közel Isten országához.
Whatever we can think about reformation.
Bármi, amit gondolunk a reformációról.
Whatever we can think of the actual, the contemporary results of reformation.
A pillanatnyi eredményeiről a reformációnak.
We can consider it to be more than a reformation, a social revolution.
Mi úgy is tekinthetünk rá, mint egy társadalmi forradalomra.
It really changed the face of the world.
Valóban megváltoztatta a világ kinézetét.
We can't deny that.
Ezt nem tagadhatjuk.
But as it was said previously, through humanism, rationalism, higher criticism.
Ahogy már korábban hallottuk, a racionalizmus, a különböző kritikai megszólalások.
Some biblical aspects have been lost.
És jó néhány bibliai elv elveszett.
They are not dead.
Nem halottak.
We don't see them anymore.
Csak nem látjuk őket.
And I like the idea that a reformation is needed in the reformation process.
És most azt láthatjuk, hogy a reformációra van szükség a reformációs mozgalmak után.
Because some people who were the followers late centuries after of Luther.
Mert a következő évszázadokban élő emberek a reformáció időszaka után.
Maybe they have mixed a bit of theology with a bit of rationalism.
egyfajta keverék hittel és keverék szemlélettel találkoztak.
And in some cases, in some specific cases, even in big institutions.
És néhány szervezetben.
What is called the word of God.
Akik azt gondolják, hogy az Isten országa.
Has been reduced to the word of men.
Az összeszűkült az ember világára.
I think in this 21st century.
Azt hiszem ebben a 21. században.
We should seek for another reformation.
Keresnünk kell egy új reformációt.
A kind of protestation.
Egyfajta protestantizmus.
A biblical protestation.
Egy bibliai alapú protestantizmus.
Which will bring people not to cut the heads of kings and queens.
Nem olyat, amelyik a királyok, királynők.
As we had in French history.
Ahol, amit mi a francia történelemben olvastunk.
But to help the world, the society to think where it is going.
Hanem segíteni kell a társadalmakat, az embereket, hogy hogyan tovább.
True reformation helps to make progress.
A reformáció segít az előrejutásban. Az igazi reformáció
yes,
segít az
that's
előrejutásban.
True reformation helps us to move forward and higher.
Az igazi reformációnak előre kell mutatni, előre kell lépni, magasabbra nézni.
And I think that true reformation will uplift the word of God.
És az igazi reformáció az felemeli az Isten szavát.
Because true theology, or my definition of theology,
az én elméletem
is not what men know what to say on God.
Az nem az, hogy az ember tudja, hogy mit mondjon az Istenről.
But for me, true theology is when men listen to what God is telling them.
Hanem az, hogy az ember figyel arra, hogy az Isten mit mond neki.
We can't believe in that principle of sola scriptura. We can't believe in that principle.
Nem hihetünk abban az elvben, a sola scriptura, vagyis az egyedül a szentírás elvében.
If we transform it in man's word.
Hogyha mi azt átfordítjuk az ember szavára.
We can believe in sola scriptura.
Akkor hihetünk a sola scriptura elvében.
As long as it remains God's word.
Mindaddig, amíg ez Isten szava marad.
I believe that through the reformation process.
Azt gondolom, hogy a reformációs mozgalmak alatt.
In the end, Luther and others put forward the kingdom of God.
Azt hiszem, Luther és a követői az Isten országát tették előtérbe.
And if you have time, you can go back to the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 33.
És ha van időnk, akkor forduljunk a Bibliához és Máté evangéliuma.
Where Jesus says, seek.
Wait a minute, the sorry, chapter number.
Chapter 6, verse 33.
A hatodik fejezete 33. versében.
Jesus says, seek ye first the kingdom of God.
Keressétek először Isten országát.
Reformation will really succeed.
A reformáció ebben sikeres volt.
When people will seek the kingdom of God.
Hogy az emberek igazán keresték az Isten szavát.
Wherever there are Protestants,
akár protestánsok voltak,
Jesus Christ should be uplifted.
Jézus felemeltetik.
Because he is the word of God coming from the.
Mert ő az Isten szava, aki lejött.
From higher level.
Lejött a magasabb szintről mi hozzánk.
He stayed with men.
Itt maradt az emberekkel.
He was the living word of the living God.
Ő volt az élő szava az élő Istennek.
I like reformation for that.
Ezért szeretem én a reformációt.
Because it puts forward and uplifts God's word.
Mert előtérbe helyezi és felemeli Isten szavát.
And this word is Jesus Christ.
És ez a szó, ez maga Jézus Krisztus.
Salvation by faith alone.
Csak és kizárólag hitáltali megigazulás. Hitáltali megigazulás, illetve üdvözülés.
Sola scriptura.
Egyedül a szentírás elve.
Yes, it's possible.
Ez lehetséges.
A new reformation in this century.
Ebben az évszázadban is egy új reformáció.
Yes, it's possible.
Ez is lehetséges.
For only and one unique reason.
Csak egyetlen egy feltétele van.
Because Jesus Christ is living.
Mert hogy Jézus él.
Thank you.
Ma is. Köszönöm.
Tisztelt jelenlévők, ünnepélyes istentiszteletünket a 28-as számú énekkel zárjuk. Az ének különlegessége lesz majd, hogy egy versszakot teljes egészében hallhatunk az orgonista előjátékában. Ezt kérem, hogy ülve hallgassuk meg, és utána a 28-as számú ének mind a három versét énekeljük szünet nélkül. Ez egyben záróimaként is szolgál, tehát a 28-as számú ének mind a három verse.